Kedves gyülekezet, az ige hirdetés témája szervesen kapcsolódik a szombatiskolai tanulmányunkhoz, és kérlek is benneteket, hogy együttesen nyissuk meg Isten igéjét az Apostolok Cselekedetei 13. fejezeténél. Apostolok Cselekedetei 13. fejezete azért lényeges pont itt a történésekben, mert innen kezdődik hivatalosan az első misszió útja Pál apostolnak, méghozzá időszámításunk szerint 45-től. Ez azért fontos ez az évszám, mert ha emlékeztek rá, Jézus halála 31-ben volt, István megkövezése 34-ben, tehát igazából már több mint egy évtized eltelt ezek óta, és olvashattunk az előző fejezetekben arról, hogy Pál hogy tért meg, hogy ment le egy ízben Jeruzsálembe, de csak két apostollal találkozva, Barnabásot, hogy igazolta a többiek előtt, és utána visszatért Tarzuszba ott szolgálni az övéi között. Aztán egy kicsit visszalapoztok, a 11. fejezetben olvashatunk erről a helyszínről, ahonnan most is a kiinduló pontunk van, méghozzá szíriai Antiókia, ugye kétfajta Antiókia volt az egyik Szíriában, a másik Kis-Ázsiában, és ez a szíriai Antiókia volt, ahol azok az izraeliták, akik keresztényé lettek, de a jeruzsálemi üldözések során el kellett onnan menniük, máshova költözniük. Ők ezeken a területeken már tanítottak, vitték tovább az igét, és nem volt elég az ő személyük, mert hatalmas munka és hatalmas aratnivaló volt ott a helyszínen, és ezért elhívták Barnabást. Barnabás is tevékenykedett nagy örömmel, ő pedig elhívta Tarzuszból, ami nem volt messze Pál apostolt. Így egy évig voltak ezen a helyen, így kapcsolódunk be ide a történésekbe, innen olvassuk el a történetet, és amiért elétek hoztam, mert rengeteg tanulsággal szolgál. Az egyik az nyilván, amit délelőtt is már vettünk, hogy egy Istentől elhívott apostol a Szentlélekkel megtelve, és a Szentlélek nagy erejű segítségével hogy tudott szolgálni ezeken a helyeken. Óriási tanulság. De megláthatjuk azt is, hogy a mögötte lévő gyülekezet hogy támogatta ebben. Hogy tudta Isten őket erre felkészíteni, hogy tudtak egységben lenni. De azt is megfigyeljük, hogy történnek itt a Szentlélek nagy erejű kiárasztása során olyan dolgok, amire szükség van Isten népe körében, ami számunkra meghökkentő, és hát nem akarok százalékot mondani, de nagy arányban megosztaná most a közösséget. Hogy lehet ilyen? De majd megnézzük, hogy mi ez. És megnézzük azt is, hogy hogyan kapcsolódott hozzájuk egy ifjú munkatárs azért, hogy segítsen nekik, azért, hogy tanuljon tőlük, és aztán valamiért mégis visszafordult, bár nem véglegesen. Szóval mindezeket megnézve, akkor el is olvasnám a történetünket, a 13. fejezet első 12 versét. Nagyon kérlek benneteket, ahogy szoktam is kérni, hogy tegyük meg azt, hogy bár ismerjük a történetet, biztos sokan, de minden mozzanatára legyünk figyelmesek, meg gondolatokat, összefüggéseket, nektek egyenként is, most is ad a jó Isten mindezek kapcsán. Voltak pedig Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hívattatik Nigernek, és Cirenei Lucius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nekem Barnabást és Saulust munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsátattak a Szentlélektől, lementek Szeleukidába, és onnét eleveztek Ciprusba. És mikor Szalamiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. És eljárván a szigetet, mint Páfoszig, találkoztak egy ördöngős hamis proféta zsidóval, kinek neve Bar Jézus. Ki Szergius Paulus tisztartóval, ez okos emberrel volt. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust, kívánta hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezett velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szentlélekkel szemeit rávetette, és azt mondta: Ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-e meg az Úrnak igaz útjait elfordítani? Most azért íme az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szállt rá, és kerengve keresett vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, hűn, vagyis jó fordítás szerint hitt, elálmélkodván az Úrnak tudományán. Először csak idáig dolgoznánk fel együtt a történetet. Ugye láthatjuk, hogy az antiókiai gyülekezetben ez a böjtölés és könyörgés, ez a munkával együtt történt. Mert ugye azt olvashattuk, hogy mikor együtt szolgáltak az Úrnak és böjtöltek. Tehát a gyülekezetre jellemző helyzet az volt, hogy együtt munkálkodtak. Hogy az a buzgóság, ami bennük volt a megtérésük által és után, ez egy közös célt vetett eléjük, hogy emlékeztek, délelőtt azt tanultuk, hogy hogyan lehetne megismertetni másokkal is azt a kegyelmi állapotot és segítséget, amit az igazságos, jóságos, egyedüli teremtő Isten tud adni. Hogyan lehetne a környező népekkel megismertetni, a pogányokkal, akik másban hisznek, akik semmiben nem hisznek. Hogyan lehetne megismertetni ezt a kegyelmet? Ez volt a fő vágyuk, céljuk. És amikor így szolgáltak, és Istentől várták a következő és a következő lépést, és a következő lépést, és a bölcsességet, mert egyedül képtelen az ember erre, akkor a lélek egy különleges dolgot adott eléjük. Azt mondta, hogy válasszák el neki, az Isten művére Barnabást és Saulust. Isten tudott arról, hogy ő elválasztotta őket, de ezt a gyülekezet elé is tárta. Miért volt erre szükség? Azért, mert ez a két ember nyilván nagy felelősséggel és nagy hatással egy éve már ott forgolódott körülöttük, és biztonságérzetet is adott meg, támaszt, meg tanulandókat az ott lévőknek. De az Istennek kellett kijelenteni, hogy örökre nem maradhatnak ott, hanem más munkára hívta el őket az Úr, és ebbe a gyülekezet is nyugodjon bele, és adja erre áldását, és kérjék az áldást erre. Ezért volt szükség arra, hogy ilyen módon kinyilvánítsa az Isten, hogy ő elválasztotta őket. A gyülekezet is tegye meg, hogy elválasztja ezt a két embert erre a szolgálatra, és áldással elbocsátják őket. Még egy érdekességet kifelejtettem innen az elejéről, az első versből, hogy meg van nevezve itt egy ember, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett. Biztos, hogy jól is ismerte, és látjátok, hogy Isten egyik emberre tud jótékonyan hatni, és magához tudja vezetni, más embert pedig a legnagyobb igyekezete ellenére sem. És azután megint böjtöltek és imádkoztak, és ebben az egységben, az Istentől nyert szent akaratban, örömmel, békességgel és várván az Isten további áldásait elbocsátották Pált és Barnabást. Barnabásról tudni kell, hogy bár nem sokszor emeli ki az ige, vagy nem sokszor szoktunk róla beszélni, de én előttem nagyon nagyot nőtt ez az ember most, hogy apostolok cselekedeteit tüzetesen tanulmányozom, mert visszalapozva és megnézve, ő volt többek között az egyik ember, akiről név szerint megemlékezik az ige. A negyedik fejezetben, amikor a hívők benső közösségéről szól, és ott mondja el, hogy ugye nem volt köztük szűkölködő, mindenkinek a szüksége szerint adtak, és kiemeli név szerint Barnabást a 36. versben, egyébként a neve a vigasztalás fiát jelenti, Lévita származású volt, és elmondja róla az Isten, hogy mivel neki mezeje volt, eladván ezt a mezőt, a pénzt elhozta, és az apostolok lábainál letette. Aztán később olvashatunk róla, hogy nagyon nagy munkát végzett, alázattal, Szentlélekkel telve, és aztán ugye, amit említettem is, hogy amikor nyilván joggal de tartottak a megtért Páltól, mert hát eddig csak üldözőként ismerték. Ez a Barnabás volt, aki bátran felvállalva bemutatta őt a jeruzsálemi gyülekezetnek, és bizonságot tett arról, hogy Pált bizony az Úr hívta el, és ne féljenek. És Barnabás ciprusi származású volt, tehát amikor innen eltávoznak Antiókiából, és elmennek Szalamiszba, akkor utána elutaznak Ciprusba. Na most majd erről lesz még szó a későbbiekben. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincs itt térkép, mert én mindig, tudjátok, térképpel együtt bújom a történéseket, és sokkal jobban érthető, mert mi most olvasunk arról, hogy elutaztak Ciprusba, és akkor ilyen tévképzeteink lehetnek, hogy kellemes körülmények között előre lefoglalva a jegyet, ugye biztonságos hajóút, hát később ugye vettük már együtt is, hogy hát nem voltak olyan biztonságosak a hajóutak, meg kényelmesek se, és biztos, hogy nem is a luxus szállást igényelték maguknak, és nem kis utak voltak ezek, majd még lesz is róla szó, de végül eljutottak oda, és ott csatlakozott hozzájuk Barnabásnak az unokatestvére, aki János, vagy más néven Márk. Azt tartják, hogy ő volt az a Márk, aki egyébként a Márk evangéliumát megírta, úgyhogy a végkimenetele a dolgoknak nagyon pozitív. De tudjátok, milyen az, amikor egy buzgó ember, egy igazán megtért ember annyira szeretne tenni, és annyira szeretne tanulni. Én emlékszem én is az első óráimra, napjaimra, hónapjaimra, éveimre, amikor úgymond a nagy tanítók jöttek közénk, és olyan nagy örömöm volt a székeket rendezni, az embereket hívni, a pohárvizet oda készíteni, a felvételeket készíteni, csak hogy én is, és csupa fő voltam, mindent szívtam magamba, hogy tanulhassak. Biztos, hogy ez a Márk is így volt, hogy szeretett volna részt is venni a munkában, meg tanulni is. De hát, amit ő láthatott itt, az látjuk, hogy egy kicsit megrémítette, mert ebbe a munkába nagyon sok minden beletartozik. Az az örömteli része, hogy elmondják a tanítók, az apostolok az Isten szerinti utat, hogy életükkel bizonyítják, hogy a nagy igazságokra résztvevő tömeget tanítják. Ugye látjátok itt a törvényszerűséget mindig a zsinagógába mentek be először, és aztán utána tanították az egyéb népeket, meg pogánynak számító népeket is. De hát azért ez nem volt egy könnyű feladat, mert az Isten tanítása közben mindig két hatást ér el az ige. Az egyik a megtérés jótékony munkáját, a másik pedig az ellenkezés, a nagyon nagy ellenkezést, és ezt nem könnyű, főleg kezdőként végigélni. De más bonyodalom is adódott itt a történések közben, hogy akkor, amikor eljárták a szigetet, akkor melléjük szegődött egy zsidó származású hamis proféta. Hát a hamis proféták azok, bárha összességében ismerjük a Bibliát, akkor el tudnánk mondani ugye a megkülönböztető jegyüket, hogy nincs összhang az Isten igéje és az ő beszédük között, nem teljesedik be minden esetben, amit mondanak. Ugye látható az életük, nem arról tesz tanulságot, amit szólnak, és nem az Úr küldi őket, de hát azért ehhez már imádkozni is kell, hogy meglátszódjon. De itt egy elég előterjes kitörés látszódik, van egy hozzá hasonló, csak Péterrel megesett dolog pár fejezettel előbb. Ez az előző eset a Samáriában történt, az nem volt ennyire látványos, sőt, még az az ember csatlakozott és meg is keresztelkedett, és más ügyben derült ki, hogy ő hamisságba jár. Az eljárás vele kapcsolatban viszont hasonló volt. Érdemes azt is elolvasni, de most azt nem hozom ide. Ennek az embernek a ténykedése nyilvánvaló volt. Mi is volt a célja? Az volt a célja, hogy ezt a római tisztartót, aki okos volt, és komolyan gondolkodott, és megnyerően vette a munkálkodását Páléknak, mindenféle eszközzel segítse őt elhajtani az Isten beszédétől, meggyőzni őt és elfordítani a hittől, a valódi hittől. Na most hogy kezeli ezt a helyzetet egy Szentlélekkel teljes apostol? Mert azt várnánk, és bocsássatok meg, hogy most egy kicsit sarkítom a történetet, hogy leül vele, körbe beszéli, megölelgeti, végigmondja a dolgokat elejétől végig, ugye? Ezt is várnánk, sőt, hogyha most közöttünk valaki így tenne, akkor biztos, hogy meg is feddenénk, hogy miért nem ezt tette. A lélekkel való teljes beszédhez, testvérek, ez is hozzátartozik, hogy a nyilvánvaló ellenmunkát, ami már ilyen megszállottságból adódik, és ilyen mértékű, azt nyíltan és határozottan leleplezi az Isten embere. És azért gondoljatok bele, nem könnyű beszéd ez, nem? Azt mondja, hogy tényszerűen közvetíti az Isten szerinti meglátást ebben az ügyben. Itt sem magától vesz Pál, itt sem azért, mert őt már annyira idegesíti és tehetetlen, hanem az Isten beszédét közvetíti is, és itt is, és elmondja, hogy ez minden álnoksággal, minden gonoszsággal teljes ördögtől adott dolog, minden igazságnak ellensége, és elhívja ezt az embert arra, hogy nem akarsz ebből megváltozni, nem szűnsz meg ebből megfordulni, elfordulni, hanem akkor az Úrnak keze lesz ellened, és ez is ez fog veled történni, és valóban megtörtént. Mert ugye ez az ember ellen súlyozni akarta az isteni történéseket és a csodákat, amik Pálékon keresztül esett meg, és Isten megmutatta, hogy ő a Teremtő Úr király, és nem ennek az embernek van igaza. És ezt a tisztartót sem megrökönyítette ez az eset, nem fordult el a hittől, hanem a bölcsen felmérte, hogy ki az Isten ember és ki nem, és igenis odafordult az Úrnak tudományához. És egyébként a korabeli történésekből tudjuk, hogy igazolva van ennek a Sergius Paulus tisztartónak a hatékony működései Cipruson. Ez egy békés tartomány volt igazából, és a békésebb tartományokba ezeket a tisztartókat tették, nem helytartókat, mint a bonyolultabb helyzetekben, ugye Pilátust arra a területre, hanem elég volt ezeket a tisztartókat, akik nem egyenesen a császárnak jelentettek és adták le a dolgokat, hanem a szenátus hatásköre alá tartoztak. De érdekes és jó erről olvasni, hogy voltak római tisztartók, akik odafordultak az Isten művéhez, még ilyen bonyodalmat látva is. De olvasom tovább a történést a 13. verstől. Elhajóztak Páfuszból Pál és kísérői, Pergába, Pamfiliának városába mentek. János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Hát itt van az, amit láthatunk, hogy megtorpan ez a fiatalember. Mert pontosan azért, mert hitben fiatal, látva ezeket a nehézségeket, kihívásokat, bonyodalmakat, fizikai, szellemi, pszichés kikéréseket, mert ne felejtsétek el, a Szentlélek nagy erővel azért adatik itt, mert ezeket hordozni, ott lenni, menni, tenni, mondani, figyelni, ehhez olyan ember feletti erő többletre van szüksége az embernek, amivel önmagától nem rendelkezne, se fizikailag, se szellemileg. Sok volt Jánosnak, és sok, két kával is. Ebből ugye később adódik egy bonyodalom Pál és Barnabás között, mert Pál azt mondja, hogy aki így van, az inkább ne jöjjön, az tényleg ne jöjjön velünk, és nem volt bizodalma továbbra hozzá. Barnabásnak volt hála az Úrnak, és bebizonyosodott, hogy attól még, hogy valaki az elején besokal, és azt mondja, hogy én visszafordulok inkább, és nem tudom ezeket hordozni, attól még az nem azt jelenti, hogy ez így is marad, és Isten igenis ki tudja munkálni a későbbiekbe benne. Nagyon jó munkása lett később Márk, vagy ahogy itt mondja János, az Úrnak. De még egy dolgot szeretnék itt nektek felolvasni, egy érdekességet, ami nekem nagyon sok töbletet adott, mert ugye azt láthatjuk, és eddig így voltunk, hogy a ciprusi szigeten zajlottak ezek az események, és hogyha megnézitek majd otthon térképről, most mutatom, mintha szembe lennétek, akkor észak-keletről indulva mentek délnyugat felé, így átszelve Ciprust, és ugye nyilván felkeresve a zsinagógákat. És amit most ír itt már a 13. versben, hogy elhajózván Páfuszból, ez pedig már Kis-Ázsiába fölmentek, a mai Törökország területére, és ott is volt egy Antiókia, ugye ezt nevezi majd meg a későbbiekben, de itt mindig elírja, hogy honnan való ez az Antiókia. Ez egy másik, mint a szíriai, ahonnan indultunk. De ha megnézitek a domborzati térképet, akkor ez nem egy könnyű terep. És erre szeretnék egy felolvasást tartani nektek, egy rövid felolvasást. ami tanúskodik arról, hogy milyen lehetett Páléknak ez az utazás. Az akkori idő közlekedési viszonyait ismerve, kemény és nehéz útra vállalkoztak az apostolok. Tarzusz és a szíriai Antiókia, ugye ahonnan kiindultunk, csak 80 méter magasan voltak a tenger felett, vagy vannak a tenger felett. A pisidiai Antiókia már 1200 méter magasan fekszik. Hát én nem tudom, hogy közületek ki az, aki hegyeket szokott mászni, vagy ilyen túrákra szokott vállalkozni, ugye egy-egy napra elmegyünk, de az, hogy aztán ennek legyünk kitéve minden viszontagságával, az már nem olyan vonzó. Útjuk igen sokszor vezetett szűk sziklavölgyön, amit a Kestrosz folyó vájt magának. A vidék lakói, szilaj, harcias emberek voltak. Nagy Sándor ugyan megtisztította a vidéket a rablóktól, később pedig Augustus császár igyekezett megszelídíteni a népet és bevonni a civilizációba, de ennek ellenére még Pál idejében is veszélyes vidék volt. A sötét szakadékokból a rablók törtek rájuk, s talán csak azért engedték őket szabadon, mert látták, hogy nem gazdag kereskedőket támadtak meg. Valószínűleg erre az útra is emlékezik az apostol a korintusiakhoz írt levélben, amikor azt írja, hogy sokszor volt veszélyben a rablók miatt. Többször jutottak olyan helyre, ahol a folyón nem volt híd. Valószínűleg át kellett úszniuk, ruhájukat és kevés csomagjukat meg egy fatörzsön húzták maguk után. Éjszakáikat bizonyára sokszor töltötték a tevehajcsárok szegényes és piszkos tanyáin. Ezt azért tartottam fontosnak felolvasni, mert így még jobban bele tudjuk gondolni magunkat abba, hogy mennyire nem volt könnyű, akár egy utazás is, akár ennek a veszélyei, a nélkülözés, a komfortnak a hiánya. De ahogy délelőtt tanultuk, Pál apostolnál semmi, de semmi nem volt hátráltató tényező, hogy akár ilyen szilaj törzsből származó, barbár származású emberek közegébe is elvie az igaz evangéliumot. És itt meg szoktam állni magamnál, megkérdezem, hogy én mennyi nélkülözést tudnék elviselni. Mennyire örülnék annak, hogyha kényelmes, fűtött szobából ki kellene mozdítani, mert az Istennek szolgákra van szüksége, és azt kéri, hogy munkálkodjunk vele együtt, és a lelkünk legyen betöltve. Mi mennyire lennénk hajlandóak, nem ilyen mélységű, sokkal kevésbé veszélyes utakra, tervekre, célokra, annak megvalósítására. Mennyire tudnánk összefogni azért, hogy valóban elnyerjük az Úrnak az utasításait. Hogy böjtöléssel, imádsággal, szolgálatot keresve megtudjuk, hogy kinek mi az igazi feladata. Ebben örömünk, nyugalmunk, békességünk és bölcsességünk lehetne. És felvállalni ezért mindent. Akik otthon maradtak és ott szolgáltak, azoknak azért nem volt könnyű dolguk, mert ugye nem mindenki tért meg. És akik nem tértek meg, ők ellenkeztek. Mindenfélét kitaláltak azért, hogy eltérítsék őket és azokat, akik utánuk szeretnének menni. Akik úton voltak, mint Pálék, azok pedig ilyen viszontagságokat kellett, hogy elviseljenek. De olvasnám tovább a történést, ők pedig Pergából 14. vers, tovább mentve eljutottak Antiókiába, Pizidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leültek. Most ezt a részt nem olvasnám fel, mert nagyon elvinné az időt, inkább a tanulságait, és a végén bekapcsolódunk a szövegbe, de ez nem azt jelenti, hogy akkor úgy maradhatunk ma, hogy nem vesszük végig, hanem ajánlom, hogy otthon alaposan vegyétek át magatoknak, mert egy gyönyörű-gyönyörű leírása van annak, hogy Pál hogy szokott beszélni a zsinagógákban. Megmutatja ez a leírás azt, hogy hogyan hivatkozik az Ószövetségre, hogyan teszi érthetővé az Ószövetség új szövetségre vonatkozó írásait. Hogyan mutatja meg és igazolja ezen keresztül, de azért ezt a verset felolvasnám a 26. versben, hogyan igazolja, kérleli, bátorítja őket, hogy atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, és kik ti köztetek félik az Istent, ez üdvösségnek beszéde, nektek küldetett. Mert akik lakoznak Jeruzsálemben, és azok fejei, mivel hogy őt fel nem ismerték a próféták szavait is, melyeket minden szombaton felolvastak, ítéletükkel betöltöttek. És kérleli őket, hogy ne legyetek ilyenek, mint akiken a próféták jaj szavai betöltettek. Nektek adatott az ígéret, olyan kiváltságban vagytok, hogy mérjétek fel, fogjátok fel, hogy mi az Isten szándéka, és az Ószövetséget és az Új Szövetség történéseit vessétek egybe, és örüljetek, hogy nektek adatott, és térjetek meg, nyilván arra hívta őket. És igazolja Jézus Krisztus, tehát az akkori jelenvaló igazságot ilyen módon tárta fel előttük, és ebből sokat tanulhatunk mi is, hogy olyan emberek között, akiknek van igei ismerete, csak fals esetleg, és ha köztük adódik alkalom beszélni, akkor hogyan lehet nem lerombolva rögtön ugye nyilván az ő hitüket meg a tudásukat, hanem az ő ismeretüket kiegészítve, betöltve, szinkronba hozva a valódi, kibővített igei ismerettel a jelenkor valós dolgaira rávilágítani. Hatalmas tanulság ez a páli beszéd itt. És még egy gondolatot szeretnék innen felolvasni nektek, a 38. verstől, mert ugye Jézus Krisztusnak a személyét bizonyítja előttük. Messze is laktak Jeruzsálemtől, eltelik több mint 10 év a történések után, de nyilván azért hallottak az eseményekről, és Pál Krisztusnak az igazságát és személyét világítja meg. És azt mondja a 38. verstől, azért legyen nektek tudtotokra atyám fiai férfiak, hogy ez által hirdettetik nektek a bűnöknek bocsánata. És mindenekből, amikből a Mózes törvény által meg nem igazítathattok, ezáltal mindenki, aki hisz, megigazul. Ennél egyszerűbben tanítani a hitáltali megigazulást, hogy Krisztus által van az üdvösség, a bűnök bocsánatán van a lényeg, ezen keresztül lehet valóban megigazulni, ezt megkerülve nem. Erre ad igazságot, erre adja a krisztusi igaz életet az Atya, és aki ebben hisz, és bátran oda mer állni Isten királyi széke elé, az megigazulhat, és a megigazítás folyamatát elfogadhatja az ember. Gyönyörűen mondja tovább Pál apostol, aztán hát nyilván vannak nehéz részek is, de nézzük, hogy hogy viszonyul ennek a településnek a lakossága ehhez a beszédhez. 42. verstől olvasnám most már egybefüggően. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követték Pált és Barnabást, aki szólván hozzájuk bíztatta őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. Hát azt hiszem, hogy kívánnánk magunknak ilyen jeleneteket, nem? Hogy emberek nem egyenként, hanem sokasságban közelítsenek, kívánják az Isten beszédét, és mi szólhatnánk hozzájuk, és mondhatnánk, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. De bocsássatok meg, újból és újból visszaemlékeztetem a kezdőpontra a figyelmeteket. Szolgálat az Úrnak, együttes könyörgés, böjtölés. Szentlélek megmutatja, hogy mi az ő útja. Felvállalása a nehézségeknek, az ellenkezéseknek, a gyötrelmeknek, a nehéz utaknak, a fizikai, pszichés kikérettetésnek. Ez előzi meg ezt a szép élményt. Enélkül úgy nagyjából nem hull az ember ölébe az a sok érdeklődő. Most is volt egy nagyon szép helyzet előttem, János felhívott, Reisinger János, és elmondta, hogy itt a környéken, nem messze egy településen, van egy pár, akik igényelnék az Isten beszédét. És felkerestem őket, elmentem hozzájuk, és nem tudom nektek meghatottság nélkül elmondani, hogy milyen az, amikor látom, hogy varga utakon, betűkön keresztül, sok kikérettetés, gyötrettetés után emberek nyitottá válnak az Istenre, és előkészített emberek. Még nem tudnak mindent. Van kérdésük. akarják tisztázni az Isten előtt a helyzetüket, hogy összeházasodjanak. Mit mond erről az Isten, mert sok éve együtt élnek. Nagyon sok tragédia van a hátuk mögött. Velünk egyidősek, és keresik az Istent, és szövetségre akarnak vele lépni. Hát ebben részt venni, látni egyáltalán, ez az akkora kiváltság. És képzeljétek el, amikor megnyílhat előttünk, hogy sokan, sokakat előkészít az Isten. De hát ehhez el kell menni. Ehhez be kell vállalni sok mindent. Itt az ember a saját komfortját, kényelmét, konfliktus kerülését, és sok egyebet, ami nem fűlik az ember természetéhez, azt félre kell tenni. Mert az Isten munkája ilyen. És akkor jöhet hozzánk is sokasság, és szólhatunk hozzájuk, és mondhatjuk, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. Nézzük, hogy folytatódik, mert mindig izgalmas, hogy mi következik ezután, mert azt hinnénk, hogy akkor végre hát ott gyökeret ver az Isten beszéde, és minden szépen és örömmel zajlik, de hát nem, szokás szerint nem. A következő szombaton azután majdnem az egész város egybe gyűlt az Isten igéjének hallására. Hát ez nagyszerű. És ezt már el tudta érni az Isten. Most gondoljatok bele, milyen megmozdulás. Mindenféle összejövetelre, felhívásra, ünnepre egybe szoktak jönni az emberek Isten igéjének hallására, tiszta ige hallására, nem nagyon. De el tudta érni az Isten, hogy utána mi következik, az már az egyéni embereken múlik. Mikor pedig látták a zsidók a sokasságot, beteltek irítséggel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlást szólva. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondták, szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje, de mivel hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul e pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig, idézi az Ézsaiási igét. A pogányok pedig ezeket halván örvendeztek és magasztalták az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre választottak, hittek. Terjedt pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. A zsidók azonban felindították az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat és a városnak eleit, és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lábuknak porát lerázván, ellenük elmentek Ikóniumba. A tanítványok pedig beteltek örömmel és Szentlélekkel. Hát ebben is van sok minden, ugye? Kudarc, nehézség, ellenállás, fizikai, lelki, bántalom. És gondoljatok bele, ugye azt mondtuk ennél a Sergius Paulusnál, ennél a tisztartónál, hogy egy okos ember volt, és egy elöljáró. Hát itt is elöljárók vannak, és okos elöljáró tisztességbeli embereket meg lehet főzni egy ilyen dologra. Meg, mert aki ellenkezik, az mindent ki fog találni azért, hogy úgy tudja előadni a dolgait, hogy az hihető legyen, és az legyen a közellenség, aki egyébként pedig az Isten dolgát végzi. Nagyon sok tanulság van ebben is, de én most nem erre szeretném felhívni a figyelmet elsősorban, hanem arra, hogy lehet ilyen erős lelkű az Isten apostola. Hogy lehet, hogy úgy, ahogy egy zsidó ördöngösnél kifejezik az Isten véleményét, és nyilvánvalóvá teszik. Itt sem azt mondják, hogy annyira, de annyira sajnálom, hogy nem tértek meg, pedig sajnálták. Mert ha valaki ér Pálnak, az övéért dobogott a szíve. De nem ül le velük egy asztalhoz, nem időzik, hanem látja, hogy ennyit tudott tenni. Az ő feladata ez volt. Aki akart, az vonzódott az Isten igéhez, aki nem szeretett volna, annál ő nem tud többet tenni most. Ha az ige nem tudja meggyőzni, akkor nem tud ő plusz köröket vinni ezért, hanem határozottan elmondja, amit nyert a délelőtt, ugye erről beszéltünk, amit elnyert az Istentől, hogy nektek hirdettetett először. Ez volt a szükséges dolog. Ha ti ezzel nem éltek, és nem akarjátok bevenni, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre. Nem ellenem beszéltek, nem nekem tesztek rosszat. Nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre. Súlyos kifejezés ez. Akkor megyünk tovább, a pogányokhoz fordulunk. Igenis, van ószövetségi bizonyíték arra, hogy nekünk ez a feladatunk, és nem Isten ellen, hanem Isten szerint való dolog ez. És hát nyilván hát örültek azok, akik... Hát ugye délelőtt megkérdeztétek, hogy kikkel volt könnyebb dolga Pálnak. A zsidókkal, vagy a pogányokkal. Aztán később meglátjuk, hogy a rómaiakhoz írt levélben, hogy nem volt könnyű azért egyikkel sem, mert tudott rivalizálásot létrejönni, ugye különböző okok miatt. Jelen pillanatban azok, akik nem ismerték így az Istent, vagy nem az igaz teremtő Istenben hittek, azokkal itt könnyebb dolog volt. De nézzük meg, hogy amikor életükre törtek, mert az volt, kiküldték őket, megfenyegették őket, mégis terjedt az Úrnak igéje az egész tartományban, és leverték a lábukról a port. Azt hiszem, hogy a következő héten lesz az Efézusi levélből ez a részlet, amit szeretnék felolvasni nektek, ami nekem évek óta a szívem közepén van. A 3. fejezet 16. verse. Azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy mi az Isten szándéka, és mi az, amit ő meg fog tudni tenni bennünk. Mert az evangéliumnak ez is része. Azért könyörög, és ezt kívánja az övéinek, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Kedves gyülekezet, meg lehet erősödni hatalmasan Isten lelke által a belső emberben. Mit is jelent ez jelen pillanatban, jelen történésben? Pálék tudják, hogy őket nem lehet belül megingatni azzal, hogy akárha az övéik is mondanak valamit, hogy Isten ellenesek vagytok, szeretetlenek vagytok, ilyenek vagytok, nem volt jó ez a cselek, nem így kellene. Nem lehet őket megingatni. A lelki ismeretük tiszta az Isten előtt, és megvannak erősödve abba, hogy őket mindenféle külső nehez, fuvallat, áskálódás, nehézség nem fogja kibillenteni őket ebből. Ők Isten előtt tiszták. Azt teszik, amit az Isten mond, és nem azért, mert ők makacsok, és nincs bennük alázat, és nem mérik fel, hogy mi az, amiben ők hibázhatnak, vagy mi az, amiben ők tévednek, hanem ők Isten előtt elrendezik a dolgaikat, és eleve alázatosan mennek elé, már hajnalok hajnalán. Tehát ők nem vacilálnak olyanon, mint a meggyengült gyülekezeti tagok, vagy amik kezdő, friss, hitben járó emberek, akiknek stabilizálódni kell a lelkiségüknek, hanem meg vannak erősödve hatalmasan. Pál ezért tudja ilyen meggyőző erővel közvetíteni a gyülekezetek felé, akár élőszóban, akár a levelében, hogy Istennek mi a célja, mi a terve, mik az ajándékai, mit tud adni mindannyiunknak. És ez is az, hogy megerősödjetek hatalmasan az ő lelkében, és akkor megingathatatlanok lesztek. De nem, még egyszer mondanám, nem szélsőségesek vagy fanatikusak, hanem úgy, ahogy Pál apostolék. És igen, azt is ki tudták mondani, hogy időt itt nem tudunk tölteni. Mi a felelősséget innentől levesszük a vállunkról, látványosan lerázták a port a lábukról, az akkori szokás szerint, és nem viselnek olyan terheket, amiket nem is tudnának viselni, nem is az ő feladatuk, mert nem vesznek magukra olyan dolgot, amit nem cipelhetnek. Hogy mi történt ott? Rajtuk múlt? Nem rajtuk múlt. Isten lelke adott lehetőséget és alkalmat, hogy abból ez lett, az nem az ő felelősségük. Ők nem viszik tovább ezt, hanem időt, erőt nyerve mennek a következő feladatra. És gondoljatok bele, ha ezt látja az ottani megtérők sokasága, hogy ő nem sopánkodik ilyenen, bár szomorú. Isten is szomorú, végtelenül szomorú. Ezt nem lehet elvitatni. Ahogy az isteni örömöt sem lehet elvitatni. Nem érzéketlen az atya és a fiú, és a lélek sem. Nem érzéketlenek, hanem tovább kell menni, mert Sok a feladat, és nyugalmi állapot kell ahhoz, hogy a következő feladatban teljesen ott lehessen az ember. És ezért itt már számításba veszi azt, amit Jézus olyan hangsúlyosan mondott, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettek, és én nyugalmat adok a ti szíveiteknek. Van tanulnivaló itt is, az alázatos szelíd szív, de a terheket, testvérek, nem nekünk kell viselni. Isten viseli a terheket. Ő viseli. Ő hordozza több ezer éve, és csak ő tudja ezeket hordozni. Úgyhogy szabaduljatok fel az igazi feladatokra, és kapjátok meg ti is velem együtt azt, amivel itt lezárul ez a történet, a tanítványok pedig beteltek örömmel és Szentlélekkel. Ha ez így zajlódhat, akkor tovább mehet az öröm, amire szükség van. Emlékeztek, felolvastuk a tanulmányból is. Pál apostol a börtönben is vidám volt. Nyilván nem úgy örömködött, mint aki látványosan úgy vidám, de emlékeztek Jézusról, és ezt olvassuk, hogy derűs volt. Hogy öröm volt körülötte, amikor az emberek között volt. Hát ha nem viseljük a terheket, jó értelemben, ha le tudjuk tenni Isten elé, ha erős lelkületet tudunk nyerni, mert tőle nyert feladatunk van, és ebben megingathatatlanok vagyunk, akkor felszabadulunk arra, hogy a lélek még többet és még többet tudjon nekünk adni, és az öröm is ott lehet, és kell is, hogy ott legyen az öröm. Evangéliumot hirdetni csak felszabadult lélekkel lehet és szabad. De lehet. És így tud az Isten együttműködni. De ne felejtsétek el, ha valaki Isten szolgálatára szegődik, már pedig ugye a keresztséggel mi is emellett tettünk tanúbizonyságot, hogy mi szolgálni szeretnénk az Istennek, akkor fel kell mérni a viszontagságokat, a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, ennek a jó hozadékait is így tudjuk csak elnyerni. Sok minden van még ebben a történésben, de én ennyit szerettem volna ebben az időkeretben elmondani nektek, és tiszta szívvel azt kívánom, hogy ilyen együttes könyörgésben, örömben és feladatokban legyen részünk mindannyiunknak. Amen.